Szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen az estén. Mára Nehémiás könyvéből volt az ima alkalmunkra kijelölt ige, a felolvasásra szánt ige, Nehémiás könyvének a második fejezetéből a 17. és a 18. vers, amely így hangzik. Akkor mondottam nékik: ti látjátok a nyomorúságot, amelyben mi vagyunk, hogy Jeruzsálem pusztán hever, és kapui tűzben égtek meg. Jertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát, és ne legyünk többé gyalázatul. És megjelentém nékik az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelmét, és a király beszédét is, amelyeket nékem szólt, és mondának: keljünk fel, és építsük meg, és megerősíték kezeiket a jóra. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, a hét témája, és azon belül a mai esti téma, amivel foglalkozunk, én azt gondolom, hogy egy nagyon aktuális és egy nagyon időszerű kérdést feszeget, és mondhatjuk azt, hogy egy nagyon súlyos kérdése ez a keresztény gyülekezeteknek, maga a kereszténységnek is. Az a gondolat, ami a heti témánk, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét, ez egy nagyon komoly üzenete az Úrnak a mi számunkra. A Bibliát ismerő, gyülekezetbe járó, gyülekezetet látogató testvérek nagyon jól ismerik, és mi mindannyian nagyon jól ismerjük, és nagyon sokszor emlegetjük ezt az igét, hogy egymás terhét hordozzátok, és sokszor még össze is szoktuk kapcsolni azzal a gondolattal, amit az Úr Jézus mond a nagy parancsolattal kapcsolatban, amikor azt mondja, hogy arról ismeri meg a világ, hogy ti az én tanítványom vagytok, hogy egymást szeretitek, és ezt olyan sokszor szoktuk hangsúlyozni. De bennem az a gondolat fogalmazódott meg, és én azt gondolom, hogy föl kell tennünk magunkban azt a kérdést, hogy igen, tudjuk, és annyiszor halljuk, és annyiszor olvastuk, de gyakorlatban hogyan állunk mi ezzel a kérdéssel? Tehát beszélni könnyű dolgokról, és elmondani hangzatos szavakat, az mindig egyszerűbb, mint amikor a gyakorlatban kell megélnünk ezeket a komoly kérdéseket. Azt mondja az Úr, hogy egymás terhét hordozzátok. De hát kinek a terhét hordozzam? Kinek a terhét kell nekem fölvennem? És milyen módon vegyem fel ezeket a terheket? Mi az, amit az Úr elvár tőlem? De mielőtt erről beszélnék, és kitérnék arra, hogy mit is jelent másik terhét hordozni, én azt gondolom, hogy először azt a kérdést kell fölvetnünk önmagunkban, és azt a kérdést lenne jó tisztázni önmagunkban, hogy eljutottunk-e már egyáltalán odáig, hogy túllátunk a mi kis magunk terhein túl. Tehát, hogy igen, hordozzuk a mások terheit, de hát eljutottunk-e már odáig, hogy mi azon kívül, hogy a mi mindennapi gondjainkat, problémáinkat, nehézségeinket hordozzuk, ezen egy kicsit túllátunk. Igen, Jézus arról beszél, hogy ki a maga terhét hordozza. Ez is egy nagyon komoly üzenete az Úrnak, de én azt gondolom, hogy félreértjük és félreértik azok a keresztény emberek Istennek a szavát, hogy akik úgy gondolják, hogy hát ezzel tulajdonképpen ki is merül a hívő embernek a feladata, mert hát szükséges, hogy hitben járjunk, szükséges, hogy minden nap ott álljunk Isten előtt, szükséges, hogy a lelkünket erősítsük, ezért járunk Isten tiszteletre, ezért imádkozunk, ezért olvassuk a Bibliát. igen, hogy megerősödjünk, mert hát sok teher van a világban, és a hívő embernek sok gondja van, de nem ez a hívő embernek az elsődleges feladata. Itt nem merül ki az, amit az Úr elénk szeretne állítani. Amikor az Úr azt mondja, hogy mindenki hordozza a maga terhét, akkor azt akarja számunkra világossá tenni, hogy a hívő élet, a gyülekezeti élet, az nem arról szól, hogy engem kiszolgáljanak. Ugye? Olyan jó, hogy egymás terhét hordozzuk, és ez milyen nagy lehetőség arra, hogy ha egy közösségbe kerülök, akkor az én terhemet hordozzák. Mert vannak terheim, és milyen jó egy közösség, és meg is szoktuk magukban talán fogalmazni, ha nem ismerjük kimondani, de lehet, hogy még ki is mondjuk, hogy azért megyek a gyülekezetbe, hogy a lelkész kiszolgáljon. A lelkésznek az a feladata, mondhatjuk azt, azért kapja a fizetést, hogy az én gondjaimat megoldja, hogy akkor, amikor én nekem valami problémám van, ő ugorjon mindent félretéve. És hát a testvérek, akikkel egy gyülekezetben vagyunk, hát az a feladatuk, és azért vannak ott, hogy ők készen álljanak arra, hogyha segítségre szorulok, akkor ott legyenek mellettem, mert hát egymás terhét hordozzuk. És hogyha nem teszik meg abban a pillanatban, akkor fel vagyok háborodva. Akkor úgy gondolkodom, hogy hát milyen ez a közösség, hát hol van a krisztusi szeretet? És akkor olyan könnyedén mondom ki, hogy hát ilyen, igen, ide jöttem én is, szeretnék én az Istennel járni, de hát nincsen meg a megfelelő szeretet. Nincsen meg az a közösség, amire én vágyom. Hát mert nem szeretnek engem, pedig egymás terhét kellene hordozni. Az Úr pedig azt mondja, hogy senki nem hordozhatja helyettem a terheket. Senki nem dönthet helyettem. Senki nem fogja megoldani azokat a problémákat, amiket nekem kéne elrendezni, a bűnnek a terhét, az elrontott dolgaimat, az elszalasztott dolgaimat. Ne várjuk a testvérektől, ne várjuk a lelkésztől, hogy ő majd mindent megold. Hanem azt mondja az Úr, hogy kinek elsősorban a saját terhét kell hordozni, de hogyan? Nem úgy, hogy várom másoktól, hanem csak egy valakitől várhatom a terheim megoldását. És egyetlen egy valaki van, aki ezt képes megoldani. És ez pedig nem más, mint az Úr Jézus Krisztus, akinek a terheit, akinek a gondjaimat, a terheimet a kezébe tehetem. Hisz ő mondja, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, én hozzám, nem máshoz. Persze, add mellé testvéreket. És igen, nagyon jó, amikor gondjaim vannak, és oda jönnek mellé, és átölellek, amikor sírok, amikor gyász van. Nagyon fontosak ezek a dolgok, és a másik dolog pedig, amit én szeretek, hogyha az én életemben, az én mindennapjaimban megtapasztalnék a gyülekezetben, hogy engem is Isten időnként arra bátorít, hogy vegyem fel a mások terhét. Hogy én is oda menjek és bátorítsak. De tegyük fel a kérdést magunkban, hogy tud engem adni az Úr testvérek mellé segítségül? Hogy hajlandó vagyok én arra, hogy túllássak az én magam kis gondjaimon, bajaimon? Vagy számomra Isten közelsége, a testvéri közösség nem más, mint nyereségvágy? Hogy valamit kapjak? Minden alkalmat, minden közösséget megragadok azért, hogy kapjak az ige hirdetésben, kapjak a segítségben, kapjak a támogatásban. De helyes ez az út? Hadd olvassak fel néhány verset az Efézusi Levél 4. fejezetéből, ahol Pál apostol hasonló dolgokat mond el a testvéreknek. Tehát az Efézusi Levél 4. fejezetének a 13. versétől Olvasom itt az igét. Azt mondja Pál, míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére, hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ides tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnokság által, a tévejgés ravasságához való csalárdság által, hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban, akiből az egész test szép renddel egyberakadtatván és egybeszerkesztetvén az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek növekedését a maga felépítésére szeretetben. Ezt mondom annak okáért, és bizonyságot teszek az Úrban, hogy többé ti ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjüknek hiába valóságában, akik értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől, a tudatlanság miatt, amely az ő szívük keménysége miatt van bennük, kik erkölcsi érzés nélkül önmagukat, gátlástalanság, és ezt azért olvasom, mert ez az új fordításban van, itt a Károlyi fordításban bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésére, ti pedig nem így tanultátok a Krisztust. Ha ugyan őt megértettétek, és ő benne megtanítattatok, úgy, mint az igazság a Jézusban, hogy levetkezzétek az régi élet szerint való óembert, amely megvan romolva a csalárdság kívánságai miatt, és megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és felöltözzétek az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Lehet, hogy egy kicsit hosszan olvastam ezeket a gondolatokat, de nagyon fontos látni ebben, hogy tulajdonképpen az efézusiaknak hasonlóképpen beszél az apostol, amikor azt mondja, hogy át kell változni az ember gondolkodásának. Hisz a hívő élet nem azt jelenti, hogy a régi vágyak, amiket annak idején félretettem, és amit után most nem járok, az fölcserélem valami más vágyra. Tulajdonképpen semmi más nem történik, csak a más közegbe áthelyezem azokat a régi vágyaimat, amiben éltem, de tulajdonképpen, amit régen vágytam, mindenféle dolgot, hogy ez megkapja, az enyém legyen, ma ugyanazt vágyom, csak mondhatjuk, hogy egy gyülekezeti körben, egy hívő, egy vallásos közegben átraktam a vágyaimat és kívánságaimat, és azt az önzést, ami ott volt a szívemben, mert akkor is azt vártam, hogy kiszolgáljanak, és ma is azt várom, hogy nekem adjanak. Megtértem, gyülekezetbe járok, de ugyanaz az önzés van a szívemben, ami volt. Pál azt mondja, én nem így tanítottam nektek a Krisztust. És Krisztus sem így tanít ti bennetek, ha ugyan egyáltalán megértettétek őt. Igen, megértettük mi azt az akaratot, amire Krisztus bennünket elhívott. És ezen a ponton újra fel kell tennem azt a kérdést, hogy mi is visz engem a gyülekezetbe? Mit is jelent számomra az a közösség, ahova Isten engem elhívott? Mert ennek a megválaszolása komoly következményekkel jár az én életemre nézve. Hadd említsek egy nagyon jól ismert történetet, és annak a körülményeit a Cselekedetek könyvének az elejéről, a Cselekedetek könyvének 4. fejezetében írja le a Szentírás azt, hogy az első gyülekezetben milyen indulat volt, mi uralkodott az első gyülekezetben. És egy rövid gondolattal lehet kifejezni, amit a Károli fordítás így ad vissza, hogy szívük, lelkük egy vala, vagyis hát egy volt. És azt látjuk, hogy mindenük közös volt. És az isteni szeretet, amit ők megtapasztaltak, amikor megértették Isten szeretetét, és Isten elhívta őket, azt mondja Isten igéje, hogy arra buzdította a testvéreket, hogy eladják ingatlanukat, ingóságukat, és odaadják a köznek. És ugye belegondolunk, hogy ha ma az Úr azt mondaná, vagy azt kérné tőlünk, hogy barátom, add el minden vagyonodat, és sokszor támadott és magunk részéről ugye elmarasztalt gazdag ifjúként talán ott állánk az Úr előtt, és akkor megállnánk, hogy Uram, hát akkor most mi van? Add el vagyonodat és gyere kövess engem. Hát lennénk bajban. És akkor számolgatnánk, ugye persze a gazdag ifjút elítéljük, de mi azért számolgatnánk, hogy hoppá, mennyit ér ez a lakás? Mennyit ér ez? Mennyit ér az? De nem arról akarok beszélni, hogy nekünk el kéne adni. És a Szentírás sem azért állította elénk ezt a történetet, hogy most erről akarjunk mi példát venni, hanem azt mondja az ige, hogy az odaszállásunk, hogy mit tudunk odaszállni, és mit látunk? Hogy a gyülekezet növekedett. És azt olvassuk, hogy nagyon jó híre volt az emberek előtt, és jöttek a testvérek, és jöttek az emberek, és megtértek. Miért? Azért, mert a gyülekezet tagjai nem azért mentek a gyülekezetbe, hogy kapjanak, hanem azért, hogy adjanak. És itt a nagy különbség, amit sokszor nem tapasztalunk meg a gyülekezetbe, hogy elmegyünk a gyülekezetbe, de minek? Hát az első gyülekezet azért ment, hogy adjon. És képzeljük el egy gyülekezetet, ahol mindenki adni akar. Hát aki mindenki adni akar, akkor ott gazdagság van. Mert mindenki azt nézi, hogy hogy tudok adni? Hát persze, hogy sokan mentek oda egy gazdag gyülekezetbe, ahol mindenki adni akart, és nem csak azért, hogy kipótolják a szegénységünket, hanem ahol mindenki csak adni akar. És ahol mindenki csak kapni akar, amikor szegény testvérekkel van tele a gyülekezet, mert ott mindenki szegény, és azt várom, hogy adjanak, adjanak, hát egymást fölfaljuk, testvérek. Egymást fölfaljuk, mert nincs mit adnunk, és azt várjuk, hogy mindenki adjon, és emlékezzünk, csak a Galata levél 5. fejezetében olvasunk hasonló dolgokat. Én most fedeztem fel ezt a gondolatot ott a Galata 5.13-tól, hogy ti szabadságra hívattatok el, atyám fiai, csak hogy a szabadság ne legyen ürügye a testnek, sőt, szeretettel szolgáljatok egymásnak. Hát erről beszél az apostol, hogy szabadságra hívattatok el, hogy szabadon szolgáljatok egymásnak, és ne önmagatoknak szolgáljatok, mert ez egész törvény egyetlen egy igében teljesedik be, szeresd fele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok, faljátok, mert mindenki szeretne kapni, akkor előbb-utóbb egymást felemésztitek, mondom pedig, lélek szerint járjatok, a testnek kívánságát pedig véghez ne vigyétek. Tehát az a lelkület, amikor mindig csak kapni szeretnénk, végül oda vezet bennünket, hogy egymást fölemésztjük. De visszatérve egy kicsit a Cselekedetek könyvére, azt mondtam, hogy egy olyan történet van ott, aminek csak a körítése ez az egész, és jól ismerjük ugye a házas párnak a történetét, Ananiás és Szafira történetét, és igazából sokszor érezzük, hogy ez mond valamit, de igazán mit is mond ez a történet, és megint csak azt kell mondanom, hogy most valahogy megvilágosult előttem, gondolkodva ezen a történeten, hogy tulajdonképpen erről beszél ez a történet, amikor azt látjuk, hogy valaki látszólag mindent odaad. De tulajdonképpen amiért ment, az, hogy kapjon. Mert ott gazdagság van, persze, aki gyülekezetben van, mindig ad valamit. Tehát valamit csak tudunk adni, valami keveset, De igazából azért ment ez a házas pár is, hogy kapjon. Kihasználni az előnyöket abból, hogy én ott vagyok. És elég szomorú ennek a történetnek a vége, és látjuk azt, hogy kivitték őket. Mind a ketten meghaltak, és egy kicsit megrendültek a testvérek ott. Azt mondja, hogy elfogta őket a félelem, mindazokat, amiket láttak, mert elgondolkodtak arra, hogy az, amit mi ott tapasztalunk a gyülekezetben, és amit Isten nekünk adott a gyülekezetben, ezek komoly dolgok. Ezeket nem lehet félvárról venni, hogy ott is vagyok, nem is vagyok ott. Szolgálok is, nem is szolgálok. Tehát ezek sokkal komolyabb dolgok attól, mint ahogy mi azt sokszor elgondoljuk. Mit mond a mai ige, mit olvasott fel a testvérünk, ami szintén ki volt jelölve a Máté evangéliumában, hogy legyetek ti a föld sója és a világ világossága. Úgy, hogy megújulunk a mi elménkben. Hogy végre kigyógyulunk az önzésből, végre kigyógyulunk a mi sebeinknek a nyalogatásából, azért, hogy megújuljon az Isten népe. Hogy megújuljon az egyház. És ezután lehet tovább lépni, és szolgálni a világban. Testvérek, engem nagyon megdöbbentett Jeremiásnak a szava. Azt mondja itt a felolvasott részben, ti magatok látjátok, milyen bajban vagyunk. Károly így fordítsa, hogy milyen nyomorúságban vagyunk. Látjuk mi, hogy milyen nagy nyomorúságban van Isten népe, hogy az Isten népe, az egyház romokban hever, bármilyen furcsának is tűnik ez a gondolat, mert mindaz, amit felépítettünk, mintha azt látnánk, hogy nem tud megállni, valami nem stimmel, valamit nem tudunk megvalósítani, amit szeretnénk. Ugyanúgy állnak a templomok, ugyanúgy vannak a gyülekezeti házak, ugyanúgy megy az Isten tisztelet, és mégis azt érezzük, hogy valami baj van. Valami nem stimmel. Mintha azt látnánk, hogy Isten népe tehetetlen ebben a világban. Engedjék meg a testvérek, hogy egy kicsit erősen fogalmazzak, de én azt gondolom, hogy muszáj azért, hogy megértsük az Isten akaratát. Mi el vagyunk foglalva kicsinyes dolgainkkal a gyülekezeteinkben. Csak néhányat említek. Szentléleknek hívjuk Istent, vagy Szent Szellemnek? Meg kell-e keresztelni a gyereket, vagy nem kell? Be kell-e meríteni valakit, vagy nem kell? Persze lehet, hogy ezek fontos dolgok, és én nem mondom azt, hogy ne beszéljünk erről a dolgokról, de ezer és ezer okosságot találunk ki, amivel foglalkozzunk. Ezer és ezer dolgok. És elfoglalják a gyülekezetek ezzel magukat. Foglalkozunk sok-sok dologgal, harcolok, irányzatokkal, mit, hogyan kell érteni az igében, és a világ pedig nevet rajtunk, hogy hát tőle mindig megkérdezik, hogy na akkor most miért van ennyiféle gyülekezet? Miért van ennyiféle felekezet? Hát lehet magyarázkodni, és el tudnánk mondani az egyház történelmet, hogy mi miért van, de hát senkit nem érdekel, mert nem erről szól a keresztény élet. És ami a legszomorúbb, hogy nem tudunk mit kezdeni ezzel a világgal. Nincs üzenetünk, vagy van üzenetünk, csak nem tudjuk eljuttatni hozzájuk. Tudjuk, hogy mi az üzenet. Hát Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Ez a legfontosabb üzenet, amit mi magunk is megértettünk, és Isten kegyelméből Isten bennünket valahogy megtalált ezzel az üzenettel. De hogy mi hogyan adjuk át, azt nem tudjuk. Sokan úgy gondolják, csináljuk úgy egy egyházi törvényt. Töröljünk el bizonyos felekezeteket, ne engedjünk neki teret. És mit fogunk ezzel megoldani? Hát nem azzal kell, hogy majd eltöröljük. Ne legyenek ilyen vallások, minél olyanok, mert mi keresztények vagyunk, és Európa is keresztény. Ez senkit nem érdekel. És akkor szomorkodhatunk azon, hogy az emberek pedig nem mennek a templomba. Nem hallgatják Isten igéjét. Mindig elbeszélgetünk, vagy elgondolkodunk a testvérekkel egy-egy alkalommal, hogy évek óta próbálkozunk, hogy a főiskolán evangelizációt tartsunk. Nagyon jók voltak azok az alkalmak, amiket itt az elmúlt években, az idén nálunk, múlt évben az evangélikus templomban egy hetes igehirdetésben hallottunk. De hát hol vannak azok, akik nem ismerik Isten igényét? Nem tudunk valahogy eljutni hozzá. Nyíregyházán két hatalmas főiskola van, és lelki élet nincs, és nem tudunk bejutni. Nem tudunk a fiatalokhoz eljutni. Azt mondja Jeremiás, hát látjátok, milyen bajban vagyunk. És ezt látjuk, és felfogjuk ennek a üzenetét. Igen, úgy érezzük sokszor, hogy jogunk van arra, hogy ítélgessük ezt a világot. Hogy ilyen ez a világ, olyan az a világ. És jogunk van arra, hogy ítélgessük a másikat, hogy ki a hibás mindenben. És Jézus pedig azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Hát próbáljatok szolgálni. Ezt tanuljátok meg tőlem. Mert az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja életét ezért a világért. Testvérek, milyen messze vagyunk mi még ettől, hogy adja az életét. Mit adunk mi? Mit tudunk mi odaadni? Hanem megítéljük egymást. Elgondolkoztam, hogy ha ma Jézus itt járna közöttünk, milyen lenne róla a mi képünk? Ha nem tudnánk azt, hogy ő a megváltó, mert ugye úgy könnyű lenne, de úgy, mint annak idején, amikor ő itt járt a földön, emlékezzünk csak, mit mondtak róla. Hát ez a bűnösök barátja. Hát ez együtt eszik a vámszedőkkel, a bűnös emberekkel, és még azt is mondták rá, hogy falánk és borivó, mert oda ment azokhoz az embereknek, akiknek szüksége volt rá. És emlékezzünk csak, hogy akkor, amikor mindenki a templomba ment, ő ment a Betesda tavához. Felment a templomba, és ott volt. És nem az alapján gyógyított, hogy most ez utána megtére vagy nem, hanem mindenkit meggyógyított. Igen, a 10-ből csak egy jött vissza hálát adva, de nem nézte ezt. Ő nem akart szabni semmi feltételt az ő szeretetének. És én azt gondolom, hogy ha Jézus ma lát bennünket, és ő figyel bennünket, akkor annyira szeretné, hogyha mi kilépnénk a mi szűkebbűségünkből, a kicsinyességünkből, a magunk körül forgó életből, az önmagunkat felemésztő hívő életből, és végre odaszánnánk mindenünket az Úr szolgálatába. De hogyan van ebből nekünk ehhez erőnk? Hogyan tudunk lemondani? Pedig tudjuk. Nagyon egyszerű a recept. Felírták már. Keressétek először Isten országát. Vagy aki a saját fiának nem kedvezett, és odaadta értünk, miért ne adna vele együtt mindent minékünk? Még ezt is. Hát nem magunk erejéből leszünk mi erre példák, hanem abból, hogy tőle kapunk erőt. Mindent tőle kapunk, és nem nekünk kell ezt a döntést úgy meghozni, hogy mi majd képesek leszünk rá, hanem kérni kell az ő segítségét. Belőle táplálkozunk. Nemrég Hollandiába jártunk néhányan, és meghívtak onnan egy református gyülekezetből, és csak egyetlen egy dolgot szeretnék elmondani, ami engem nagyon meghatott. Elvittek egy egyesületbe, ahol hajléktalanokkal foglalkoztak napi melegedőt is. És amikor elmondták, hogy hogy is működik ez a otthon, akkor hát én egy kicsit megszégyenültem. Egyetlen egy munkatársa van az otthonnak, 4 órában, és a 7 minden napján 120 önkéntes dolgozik ott, fölváltva. És a rezsiköltséget pedig több gyülekezet adja össze. Tehát nem egy-egy ház, vannak ilyenek is, olyanok is, amolyanok is, leginkább protestánsok, de azok adják össze, és a többi pedig mind olyan ember, aki minden héten egy napját oda szenteli, és ott akkor egész nap ott van, és ahogy körülnéztünk, az egyik igét olvasott ott a férfiaknak, nőknek, akik ott voltak, a másik ruhát osztott, a negyedik ebédet készített, vagy kenyeret kent, és mentek a dolgok. És erre gondolkoztam, hogy hát, ez az odaszánás. Mit tudunk mi odaszánni? És azt mondja az ige, hogy ugyanúgy, mint Jézus korában, ma is várják a világ fiai az Isten fiainak megjelenését. És én azt gondolom, hogy nekünk ma komolyan kell venni az Isten üzenetét, amit annak idején Isten Jeremiáson keresztül az ő népének üzent. Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne gyalázhassanak többé bennünket. És erre azt felelték, kezdjük el az építést. És azt mondja Isten igéje, hogy bátran hozzáfogtak a jó munkához. Mit kívánhatok én ma, hogy tegyük mi is ezt. Kezdjünk bátran ahhoz a jó munkához, amire Isten bennünket elhívott, és hát ha Isten elkezd valamit rajtunk keresztül, és akkor leszünk gazdagok. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.
Thank you. Krisztus